Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a ma reggeli áhítaton. Így lehetünk együtt az apostol szavával is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és a szeretett fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Éneklés híján most a 372-es dicséret egy-két versét olvasom fel. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz öröme, lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak Te vagy elkezdője. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét, roncsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a Te szent hitednek mindenütt egyességét. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy előtted lehetünk ezen a mai reggelen is, sokféle gondolattal, félelmek és remények között. Köszönjük, hogy Enikő is újra itt lehet közöttünk, már régen volt itt, hogy gyógyulhat, hogy levehették a gipszet a lábáról, és újra ennek a közösségnek a jelenlévő tagja lehet. És kérünk mindenkit, aki most nehéz szívvel van itt, mert valami terheli az életét. Kérünk téged, hogy most a te igéd legyen számunkra vigasztaló, erősítő, bátorító, megvilágosító, hiszen ebben az énekben is úgy olvastuk, hogy vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, ezt kérjük téged, Urunk, hogy ha tudjunk rád tekinteni ezen a mai reggelen is. Szentlélek, Isten, jöjj és légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a mai reggeli igét, a mai napi igéből olvasom, a bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igéből, János evangélium a 12. részéből, a 37. verstől, 43. versig terjedő szakaszból így hangzik. Noha ennyi jelt tett előttük, Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógákból. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kedves testvérek, örülök, hogy most már nem úgy kell kezdeni az áhítatot, hogy távolban vagy közelben lévő munkatársak, hiszen együtt lehetünk itt ebben a teremben nagy számban. És a mai napon arra fókuszálhatunk, az lehet a középpontban, hogy min is múlik a hit. Mennyire vagyunk felelősek mások hitéért, hiszen azért vagyunk együtt, azért van ez az intézmény, azért van a munkánk, mert valamiképpen felelősek vagyunk. Mi múlik a saját hitünk, a családunké vagy az embereké? Éljük az életünket, és egyszer csak valahol Isten beleavatkozik az életünkbe, vagy van valami nagyobb szerepünk is ebben. A múlt héten egy ismerősöm nekem szegezte a kérdést, amikor találkoztunk, így egészen közelről, közvetlenül a szemembe nézve, hogy hogyan van ez a járvány és Isten. És noha ez a kérdés várható, különösen egy lelkészhez, de úgy nagyon megdöbbentett ez a kérdés. Én nagyon közvetlenül kérdezte meg, hogy akkor mondjam meg, hogy mindennek a hátterében Istennek valamilyen terve van, vagy utolsó idők jelei, vagy mi ez. És hát hirtelen azt válaszoltam, hogy valamiképpen jelnek kell látnunk ezeket a napokat is, mindazokat a jeleket is, hogy most javulnak-e a tendenciák, vagy pedig romlanak. Jeleket látunk magunk körül, mennyire vesszük ezeket észre, ezek azonosíthatóak-e Istennek az üzenetével. A jelek könyvében valaki így nevezte a János evangéliumát, hiszen egész evangéliumot így körbe öleli ez a gondolat, hogy milyen jeleket tesz Jézus. Ez lesz a fő kérdés, különösen ebben a szakaszban. Hiszen mindannyian a passió felé lépdelünk, mondhatni együtt Jézussal, hiszen az a néhány vers, amit most olvastam a virágvasárnapi bevonulás után, az utolsó vacsora közti időben telik el, az eredeti nagy héten hangzott el. És egy nagyon furcsa összefüggését fedezhetjük fel benne a hitnek. Én magamnak az első gondolatom, az első asszociációm az volt erre, hogy hihetetlen hit. Hogy a hit az egy hihetetlen dolog. Egyrészt azért, mert noha ennyi jel tett előttük, és itt az ennyi jelző nagyon élesen előjön a nyelvben, annyi, ilyen, sok jó csodajel tett Jézus, mint a maga János is csodálkozna ezen a jelenségen, hogy kevesen hisznek Jézusban. És másrészt pedig sokan hisznek, vagy vannak olyanok a vezetők közül, akik hisznek benne, de ők pedig félnek megvallani. Érezzük ennek a kettőnek a feszültségét, erejét, hogy egyrészt nem hisznek, akiknek lehetett volna, mert látták Jézus tetteit, és ma is talán azt mondják a kívülálló emberek, vagy akár magunk is, hogyha lennének nagy jelek ma, nagy gyógyulások, nagy jelenségek, akkor többen hinnének. Látták Jézus jeleit, és hallották az ige hirdetését, ebben a részben ez is fontos, és mégsem hisznek. És vannak, akik felismerték, míg a hitre is eljutnak, akár tanítóként, farizeusként, de félnek megvallani. Milyen kettős rosszal van dolgunk, hogy akik hihetnének, azok nem hisznek, akik pedig hisznek, azoknak az életében nem lesz nyilvánvaló, mert félnek. És János az Ézsaiás könyvéből való két idézettel támasztja alá mondani valóját. Annyira szép ez az idézet, érdemes elolvasni az egész fejezetet, talán az Ószövetségnek az egyik legszebb fejezet, ami Jézusról profétál, az 53. rész, Ézsaiás 53. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azt mondhatjuk, hogy nincs új a nap alatt, János csak szinte ezt ismétli meg. Isten karjának ereje nyilvánvalóvá lett, és mégsem hisznek benne. Erről panaszkodik Ézsaiás. És folytatódik az egyik legnehezebb igével, amit János egy kicsit át is alakított, azt mondja, megvakította szemüket, hogy ne lássanak. Hát hogy értjük ezt? Van olyan állapot, amikor megkeményedik az ember? Isten megkeményíti, hagyja megkeményedni? A szeretet is lehet ilyen, mint az utolsó időknek a jele, hogy megkeményedik, mint az asztalon hagyott kenyér reggelre. Sok példát tudnánk mondani irodalomból, Szentírásból is, csak hármat mondok. Adinak az egyik nagyon erős verse, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Nagyon elemi erővel fogalmazza meg a hit és hitetlenségnek a határát. Vagy amikor a fiúnak az apja, akit a tanítványok nem tudnak meggyógyítani, ki epilepsziás volt, így kiált fel, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Vagy amikor Jézus megállapítja a zsinagógai előjáróról, hogy senkiben nem találtam ilyen hitet Izraelben, akkor érezzük, hogy igen, erről van szó, valahol a hit az egy hihetetlen dolog. Valaki úgy magyarázza, hogy a zsidók hitetlensége elől vonul el Jézus itt néhány verssel korábban, elrejtőzik, mert szinte égeti ez a hitetlenség. És azt is mondja valaki, hogy a zsidók hitetlensége sem tudta keresztezni Istennek az akaratát, amivel ő üdvözíteni akarja az embert. A János evangéliuma tehát kezdettől fogva hangot ad a nép hitetlenségének. Leginkább ez az evangélium, ami jeleket mutat, egészen a kánai mennyegzőtől kezdve, nagy messiási vagy Jézusi jeleket, és azt találjuk, hogy itt ebben a részben, hogy Jézus ennyi jele ellenére sem hittek benne. A hitetlenségük szinte irracionális. És ebben hasonlít az ézsaiási proféciára, ami megjövendelt a zsidóknak az irracionális hitetlenségét. Az Ézsaiás 53.1-ben benne van, hogy kevesen hittek. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Aki sokszor elutasítja Isten kijelentését, elveszíti a józan ítélőképességét és megkeményedik. Ki hitt? Így kérdezi meg Ézsaiás, ki hitt? Senki. Kevesen, nagyon kevesen hittek benne. Nagyon súlyos szavak. Isten gyakran azzal bünteti az embert, a bűnhöz való ragaszkodást, hogy megkeményíti az embert, mert az ember szíve megkeményedik. És nem azt akarja elmondani, hogy a nép hitt volna, de nem tudott, mert Isten előre meg akarta vakítani a szemüket, és megkeményíteni a szívüket. Hanem azt akarta elmondani, hogy az ige az mindig felszínre hozza azt, ami az ember szívében van. És ezt mi is érezzük, amikor hallgatjuk az igét, van, ami talán átmegy rajtunk, közömbössé, és valamikor úgy eltalál, amikor érezzük azt, hogy most valamit mozgat bennünk, amikor az ige megmozdít valamit bennünk. Jézus ige hirdetésének visszautasításából tűnik ki a nép hitetlensége, az ember az igére adott feleletével, jó vagy rossz döntésével mutatja meg, hogy mi is lakik benne. És a megkeményedés mellett még egy szót ide tehetünk, a megkeményedésnek a titka, nevezzük így, mellett még a megalkuvás jelensége is benne van, hogy akik pedig hisznek, azok a helyzetük miatt, a társadalmi rangjuk miatt, a hovatartozásuk miatt inkább hallgatnak. A makacs nemzeti hitetlenség ellenére a helyzet mégsem reménytelen. Istennek mindig van egy maradék népe. És János ezt úgy köti össze, ezt a kettőt, hogy amit Ézsaiás látott ebben a látomásban, az elhívásában, amikor a seregek urát látja, és ezt ilyen nagyon erős jelzőkkel írja le a Szentírást, arra azt írja János, hogy ez Jézus dicsősége volt. Amit ott átélt, az Ószövetségben Ézsaiás a seregek urával, az Jézus dicsősége volt. És választani kell, a között, a dicsőség között, ami az Istentől jön, és amit az emberek tükröznek vissza. És ebben a helyzetben, talán éppen mi is vagyunk most, ezekben a napokban a legnagyobb szükség arra van, hogy éppen az ige erősítse meg bennünket. Sokféleképpen erősíthetjük mi is egymást, bíztathatjuk, de legfőképpen az ige bíztat bennünket. Hol lappang annak a félelemnek a gyökere, mély gyökere, ami visszatartja az embert a bizonyságtételtől? Végső kérdés, hogy hogyan adunk embereknek dicsőséget, és hogyan adunk Istennek dicsőséget? Az elmúlt héten olvastam egy megdöbbentő leírást a II. Világháborúban, a Felvidéken 999 fiatal lányt vittek el, szokásos módon behívták őket az iskolába, kényszermunkára vitték, és legtöbb nem tért haza. És leírja ez a leírás, hogy nagyon naivak voltak a lányok. Elmentek, azt mondták, ez csak pár nap munka, felöltöztek a szép ruhájukba, azt mondták, hogy hát szépek legyünk, menjünk oda, és sabbatra már otthon is leszünk, ez egy pár napos munka, és nem tértek haza. És talán így 75 év távlatában azt mondjuk így, mikor ezt olvassa az ember, én is így gondoltam, hogy hát milyen naivak voltak. Nem látták a gonoszságot, hogy mi történik a világban, az összefüggéseket. És talán naív hittel rendelkeztek, ilyen hit is van. És lehet, hogy ránk is így fognak tekinteni majd néhány év múlva a mostani helyzetünkre. Milyen naivak voltunk. Vakcina, bizalom, hit, nem hit, félelem, orvosokban, tudományban való bizalom, Isten kontra járvány. Ezek a szavaink vannak mindenre. Böjt van. Ez annak az ideje, hogy gondolkozunk a saját életünkről, rendezzük a kapcsolatainkat, legfőképpen Istennel való kapcsolatunkat. Rendezzük, imádkozzunk és csodálkozzunk rá Isten dicsőségére és Jézusnak a tetteire. Hiszen a hit az ajándék. Jól tudjuk. Meg lehet érte küzdeni, de végső soron Istennek az ajándéka, amivel élhetünk, és amit a miénk lehet. Mindenki, a tiéd is. És a itt felelősség is, hogy hogyan beszélünk róla egyáltalán, összekapcsoljuk-e a jelen élettel. Sorba beszélgetek most teológusokkal, különböző módokon, elektronikus eszközökön, és látom rajtuk is, hogy milyen sokan megtörnek ebben az egyedüllétben, ebben az izoláltságban. Mi a felelősségünk, hogyan bíztatjuk egymást, mi magunk, akiknek szintén bíztatásra van szükségünk. És a hit az Isten dicsőségét meglátni egészen egyszerű dolgokban is, ahogyan János meglátta Ézsaiáson keresztül a seregek urának a dicsőségét és Jézus dicsőségét, így láthatjuk meg mi is. Mert a hit az egy hihetetlen dolog, nem könnyen megszerezhető dolog. És János azt írja az evangélium a végére, hogy mindezek azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. És én is ezt szeretném hangsúlyozni most ezen a mai napon, hogy így éljük az életünket, hogy a hitben életünk lehet az ő nevében. A bőt annak az ideje, hogy rendezkedjünk, átgondoljunk, felkészüljünk arra dicsőségre, ami a húsvéti sír fénye, és ami Isten dicsőségére ragyog ránk. Lássuk így a világot, küzdjünk meg a hitért, vegyük el Isten ajándékát, és biztassunk másokat, hihetetlen a hit, de a miénk lehet. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy itt lehetünk, hogy nem kell egy szoba mélyén, vagy egy kórházi ágyon lennünk, hanem lehetünk annyira egészségesek, hogy dolgozhatunk, hogy szolgálhatunk neked. Köszönjük neked, hogy a te igédben kijelentetted magad nekünk, hogy noha talán nehéz megérteni, és nehéz minden nap ráhagyatkozni a te utadra, te mégis megtehetjük. És köszönjük neked ezt az időszakot, a bőjtnek az idejét, hogy van időnk, vannak napjaink, heteink, hogy felkészüljünk a legnagyobb ünnepünkre, és hogy ebben életünk lehet. Megélhetjük az életünket veled, bizonyságot tehetünk rólad, nem kell megalkudnunk nap mint nap. Köszönjük neked, és így kérünk téged, hogy te, aki látod a szívünknek a nehézségeit, talán hitetlenségét, vacilálását, te megerősítesz bennünket, közel jössz hozzánk, és hihetünk annak a beszédnek, amit te mondasz nekünk. Kérünk téged, hogy így vigyázz ránk erre a közösségre, ennek a vezetőire, ha tudjunk haladni ezen a tavaszon is, és kérünk téged azért is, hogy te vess véget ennek a járványnak, te szüntesd meg sokféle módon és eszközön keresztül. Hiszük azt, hogyha ezt kérjük tőled kitartóan, akkor előbb-utóbb eljön a felüdülés ideje is. Kérünk téged, hogy így légy velünk és áldj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. De napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.